És akkor most folytatjuk is magát a témát, ugye, ami egyfajta ilyen hadtörténeti jelleget ölt be, nem feltétlenül. És akkor fölkérem Révész Tamást, a lendület Trianon 100 munkacsoportnak a munkatársát, hogy Vörös vagy Nemzeti, a Tanácsköztársaság katonai mozgósítása Budapesten 1919. májusában című előadását tartsa meg.
Köszönöm szépen. Tisztelt hallgatóság, ahogy ez a bevezető előadásokban is elhangzott, a Tanácsköztársaság története mind a mai napig nagyon komoly közéleti vitákat vált ki, és igen, komolyan megosztja a magyar közvéleményt. Én nem állítom, hogy reprezentatív közvéleménykutatást végeztem, de azt hiszem, elmondhatjuk, hogy talán a mai napon az egyik legnegatívabban megítélt eleme a Tanácsköztársaságnak az alkoholtilalom bevezetése. És hogyha pozitívat akarnánk keresni, akkor pedig biztos vagyok benne, hogy a Vörös Hadsereg májusi mozgósítása az, ami az emberek többségének eszébe jut. Az én előadásom is alapvetően erről, illetve pontosabban ennek a nagy májusi mozgósításnak a budapesti vonatkozásairól fogok beszélni. Méghozzá úgy, hogy az alapvetően eddig a részben a közvéleményben, részben a szakirodalomban meglévő narratívákat szeretném egy picit megvizsgálni, illetve ezek helyett egy új fajta magyarázatot kínálni. Alapvetően a Tanácsköztársaság sikeres mozgósításával kapcsolatban kétfajta nagy narratíva uralja a magyar közbeszédet. Ugye itt arról van szó, hogy egy önkéntes hadseregről van szó, és a kérdés az, hogy miért állnak be a katonák ebbe a haderőbe. Az egyik az, amit én forradalmi magyarázatnak nevezek, és elsősorban a kommunista visszaemlékezésekre, vagy most a bolsevik visszaemlékezések, és az 1945 utáni szakirodalomra jellemző magyarázat, vagyis hogy az emberek azért álltak be katonának, mert támogatták a kommunista bolsevik tanácsköztársaságot, és úgy érezték, hogy ez képes megvalósítani az ő különböző vágyaikat. A másik magyarázat, a nemzeti magyarázat, ami gyakorlatilag a két világháború közötti domináns magyarázatnak tekinthető, és elsősorban a Vörös Hadsereg katonatisztjei által képviselt elképzelés, vagyis hogy a rendszertől teljesen függetlenül magyar nemzeti célokért, ahogy tetszik az ezeréves határoknak a védelméért, vagy azoknak a területeknek a visszafoglalásáért álltak be az emberek a Vörös Hadseregbe, és ennek volt köszönhető a 19 májusában a sikeres mozgósítás. Amit most megpróbálok a következő 18-20 percben megtenni, hogy alapvetően négy szempontot vizsgálok meg. Először is a Tanácsköztársaság katonapolitikáját, utána a propagandát, vagyis hogy ezt a katonapolitikát, vagy ezt a fajta ideológiát, amit a katonai vezetők képviseltek, hogyan próbálták eljuttatni a tömegek felé, tehát hogy milyen jelszavakkal szólították meg őket, utána a mozgósítás módszereit, és végül arra a kérdésre próbálok használni, hogy mennyiben tekintetjük önkéntesnek ezt a haderőt, hogy mennyiben kényszer hatására léptek be az emberek a hadseregbe. Itt már az előző előadásokban elhangzott, hogy alapvetően a Tanácsköztársaság külpolitikája az dogmatikus baloldalinak volt tekinthető legnagyobb részben, és ez tulajdonképpen a katonapolitikájára is elmondható. Amikor április 16-án megindul a román támadás a keleti fronton, akkor meglepő módon Budapest elég lassan reagál, és úgy tűnik, hogy nem veszi igazából komolyan ezt a fenyegetést. Igazából az egész ügy az április 18-ai forradalmi kormányzó tanácson kerül elő, ahol Kumbéla még mindig arról beszél, hogy egyelőre nem várható az Antant támadása, tehát hogy ami most van, az nem az Antant támadása, hanem úgy jönnek a románok. És a fő veszély pedig az nem a külső támadás, hanem a belső ellenforradalom. És erre kell fölhívni a munkásság figyelmét, hogy ez ellen föl kell lépni. És ezután hívják össze a Budapesti Központi Forradalmi Munkás és Katonatanácsot, ez a BKFMK rövidítés, ami tulajdonképpen a Tanácsköztársaság társadalmi bázisát jelenti ebben a korban, ugye ez a budapesti kerületi munkástanácsoknak a képviselőiből összeállított nagy budapesti munkástanács. És itt Kumbéla tart egy beszédet, ahol az ellenforradalom veszélyeiről beszél, tehát nem beszél nemzeti veszélyekről, nem beszél arról, hogy elveszítjük a területet, hanem arról, hogy az ellenforradalom le fogja dönteni majd a munkásmozgalomnak a hatalmát. Mi nagyon érdekes, amikor Nyíregyházáról vagy Szatmár Németiről beszél, hogy miért baj, hogy ezt elfoglalták a román csapatok, akkor arról beszél, hogy ott már ellenforradalom tombol, és ugye kénytelen volt a direktórium lemondani. Tehát alapvetően egy ilyen osztályharcos típusú megszólítással közelít ezekhez az emberekhez, és alapvetően így ábrázolja ezt a harcot, és ezt követően átszervezik a toborzást, ami eddig önkéntes alapon zajlott, és alapvetően a laktanyákban, tehát a különböző katonai alakulatoknak volt rábízva, és kiszervezik a kerületi munkástanácsoknak, azoknak a kerületi munkástanácsoknak, akik a képviselői ott ülnek ebben a gyűlésben, illetve Budapest külvárosaiban, ahol ugye a nagyipari üzemek vannak, vagy akkoriban elővárosaiban, az üzemi tanácsoknak a kezébe teszik, az ő feladatuk lesz összegyűjteni az önkénteseket, és őnek, az ő beléptetésük a Vörös Hadseregbe. Az látszik, hogy ez a kerületi munkástanácsokra épülő mozgósítás elég lassan halad a következő 10-12 napban, nem igazából gyűlik össze annyi ember, amit szerettek volna, ráadásul a román csapatok csak közelednek Budapest felé, és május 2-án Szolnok is elesik, és ezután tartanak még egy forradalmi kormányzó tanácsi ülést, majd utána újra elmennek a budapesti forradalmi munkástanácsba. Azért, és azt a kérdést teszik föl, tulajdonképpen a vita arról szól, hogy megtartsák-e a hatalmat a kommunisták, vagy átadják-e egy valamiféle szociáldemokrata kormánynak, mert hogy azokkal majd tárgyalni fog az Antant. És tulajdonképpen jól látszik, hogy Kun Béla attól teszi függővé a hatalmának a megtartását, hogy ahogy ő fogalmaz, a budapesti proletariátusnak mi az állásfoglalása. Nyilván mai szemmel nézve ez egy kicsit ugye furán hangzik, hogy mi az, hogy a proletariátus tud állást foglalni, de a kor alapvetően baloldali gondolkodói számára a proletariátus ez egy nagyon kézzelfogható valami volt, a munkásságnak a képviselőit értették alatta, vagy rajtuk keresztül gondolták megszólítani a munkásokat, a munkásság képviselői pedig kik? A szakszervezeti vezetők, a vasas szakszervezet vezetője, a faipari szakszervezet vezetője, vagy az egyes kerületi munkástanácsoknak a képviselői. És tulajdonképpen, amikor Kun Béláig elmennek újra a budapesti munkástanácsba, és ott a munkástanács a támogatásáról biztosítja őket, akkor dől el az, hogy folytatni fogják a harcot, és tovább folytatják a mozgósítást, és a mozgósítás formáját is átalakítja, és innentől kezdve már nem a kerületi munkástanácsokra, hanem a szakszervezetekre bízzák az emberek összeírását. Amit érdemes látni, hogy átkanyarodjak a második részére az előadásomnak, hogy alapvetően ez az osztályharcban való gondolkodás, hogy most mi, nekünk nem az egész nemzetre van szükségünk ebben a harcban, hanem a dolgozó osztályokra, a proletariátusra, hiszen ez egy osztályharc, ez szinte 100%-ig lefordítódik abba a propagandába, amit az emberek számára készítenek ebben az időszakban. Ha megnézzük ezeket a plakátokat, akkor ezen izmos munkások állnak, vörös zászló alatt, egy ilyen gyár mögött, ezeknek a szimbolikája abszolút egy osztályharcos szimbolika, mi azt üzeni, hogy itt a munkások osztályháborújáról van szó. És hogyha elolvassuk a kiadott röplapokat, akkor ott is alapvetően erről beszélnek, a proletariátus harcol a burzsóázia ellen. És ezt hagyjál, hogy ez egy osztályháború, de ez alapvetően nem egy nemzetek közötti háború, hanem egy a világforradalomért vívott háború, melynek a célja majd egy nagy európai, vagy az egész kontinensre kiterjedő világköztársaság, világtanácsköztársaságnak a létrehozása. És itt külön felhívnám a figyelmet erre a plakátra, és itt erre a vörös csillagra, ugye, ami a boldog jövővel vezeti a vörös katonákat. Ez egy rendkívül, szerintem legalábbis rendkívül keresztény ikonográfia, ugye, amit látunk, hogy a vörös csillag vezeti a jövőt, vagy egy csillag vezeti a jövőbe a katonákat. Tehát, hogy abszolút egy ilyen, ha úgy tetszik, utópikus propaganda zajlott. Azt azonban 100%-ig nem állíthatjuk, hogy ez a propaganda minden elemében is kizárólag dogmatikusan baloldali lett volna. A már elhangzott a neve Szabó Viktornak a kutatásaiból tudjuk, hogy a tanácsköztársaság propagandáját szó szerint csináló emberek egy jelentős része, ez alapvetően a középosztályba tartozott, a korábbi háború előtti polgári rétegekből került ki, és nagy része értelmiségi volt, vagy ilyen értelmiségi típusú állást töltött be. Így nem véletlen az, hogy számos olyan, nevezzük hagyományos elemnek kerül be ebbe a propagandába, ami már az első világháború propagandájában megjelenik, és ami egyébként általánosan a kor középosztálybeli kultúráját jellemzi. És ezek közül szerintem az egyik legérdekesebb, ugye ez a gyermekek és nők védelme, tehát hogy ez a harc, ez a családnak a védelméről szól. Ez egyfajta nagyon hagyományos, ugye nemi szerepfelfogásról szól, hogy a férfiak a harcosok, a nők meg a gyenge, megvédelmező hátországot képviselik. És azért raktam ide ezt az első világháborús plakátot. Ez nagyon jól mutatja, hogy tulajdonképpen ugyanezt a logikát alkalmazzák, ugyanezekkel a már akkor mindenki számára ismerősnek számító üzenetekkel szólítják meg az embereket. Még egy olyan rendszer is, ami egyébként ugye zászlójára tűzi a női emancipációt. Másik terület, ahol ezek a hagyományos elemek nagyon sűrűn feltűnnek, ez az ellenség ábrázolásában van, pontosabban a nemzetiségeknek az ábrázolásában. Azoknak a nemzetiségeknek, akik ellen elméletileg ugye nem viselik a háborút ezek a vörös katonák, és itt a szlovákok esetében nagyon jól látszik, hogy a szlovákokat alapvetően egy ilyen fejletlen, buta népnek ábrázolják, akiknek arra van szükségük, hogy az erős és bölcs magyarok felvilágosítsák őket a kommunizmus eszméjére. Ez a fajta logika nagyon szépen rímel ugye a 19. századi magyar nacionalizmusnak, az államalkotó nemzet, a magyarság és a nemzetiségek az ő irányítása alatt tudnak csak élni típusú logikájára, amit itt ezzel a kis karikatúrával próbáltam ábrázolni. És a románok és a szerbek esetében szintén ez a fajta 19. századi narratív hagyomány, vagyis hogy ezek balkáni barbár népek, akik mindig erőszakoskodnak, és akiknek semmiféle kultúrájuk vagy civilizációjuk nincs, ez abszolút megjelenik, sőt, ebbe bejönnek még olyan első világháborús narratív elemek, ugye, ami a 16-os román hátba támadásnak után alakult ki, vagyis hogy a románok alapvetően gyávák, a román hadsereg gyáva, az csak akkor mer támadni, ugye, hogyha nem találkozik szembe semmilyen komoly ellenséggel, ez az idézet mögöttem, ez egyik ilyen röplapból származik. Hogyha átkanyarodunk a harmadik témára, az hogyan mozgósítanak a gyakorlatban Budapesten, akkor azt látjuk, hogy az elsőfajta mozgósítási gyakorlat, az, ami még 16. április 16-a előtt volt, az tulajdonképpen arról szólt, hogy ezekben a három legfontosabb budapesti laktanyában, tehát a 32-es közös laktanyában, ugye ez a mai Kilián laktanya, a jövőbeni OSK, az egyes Honvéd laktanyában, tiltakozom az áthallások ellen. Az egyes Honvéd laktanya, ugye ez a mai Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek, pontosan az NKS Zrínyi Miklós karának az épülete, illetve a mai Petőfi laktanya, ugye ez, ami Kelenföldön van. Ezek voltak a fő helyek, ahol jelentkezniük kellett a katonáknak. És amikor a munkástanácsok átveszik a mozgósítást, akkor tulajdonképpen annyi változik, hogy ezek a kerületi munkástanácsok kijelölnek egy-egy középületet, általában iskolákat, és oda várják a jelentkezőket, és utána onnan átirányítják őket ezekbe a laktanyákba. Na most, amikor megváltozik és amikor igazából sikeressé válik a mozgósítás, az akkor van, amikor a szakszervezeteket bevonják ebbe április végén. Itt egy ilyen nagyon egyértelmű koreográfiát követ ez a szakszervezeti mozgósítás. Általában a vezetőség a Népszavában közzé tesz egy felhívást, hogy minden szakszervezeti tagot várunk XY köztéren, jelenjenek meg másnap, és tulajdonképpen nem tesznek más ezek a szakszervezeti vezetők, mint egy tüntetést szerveznek, vagy legalábbis úgy tesznek, mint a tüntetést szerveznek, ugyanazokkal a módszerekkel mozgósítják az embereket. És itt ezeken a helyeken általában egy nagy gyűlés van, ahol felszólal a szakszervezetnek a vezetője, és esetleg egy-egy valami vezető politikus a forradalmi kormányzó tanácsból. Most vannak kicsi és gazdag szakszervezetek, azok egyenesen színházakba mennek, és ott színházakba tartják ezeket a gyűléseket, de a nagyobbak azok meg általában így nyilvános tereken, a parlament előtt, a mai Vörösmarty téren például. És azt kell látni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ezek összegyűjtik ott az embereket, és utána beirányítják a laktanyába. És ugye az történik, hogy utána felszólalnak a szakszervezeti vezetők, akik azt mondják, hogy elvtársak, akkor mi most mindannyian együtt közösen belépünk a Vörös Hadseregbe, és kvázi felkiáltással mindenkit beléptetnek. Na most ez idáig még nem annyira forradalmi, a forradalmi változás abban jön, hogy nagyon sok helyen a szakszervezeti székházban maguk végzik az összeírását az embereknek, tehát hogy ők állítják fel a toborzó bizottságot, amiben a saját orvosaik és a saját szakszervezeti kádereik nézik meg azt, hogy kik jelentkeznek, és ők írják össze a tagokat, majd másnap ezzel a listával együtt jelentkeznek a laktanyába, és együtt kollektíve vonulnak be a közeli laktanyákba. Az üzemi munkástanácsokban annyiban különbözik ez a mozgósítás, hogy ugye ezek a nagy gyárakról van szó, Csepelen, Pest-Szentlőrincen, Kispesten, Újpesten. Ott igazából a nagy gyáraknak az udvarán gyűlnek össze, általában reggel, a munkakezdés előtt, kijön az egyik szakszervezeti vezető, vagy az egyik tanácsköztársaság egyik vezető politikusa, azt hiszem Csepelen beszél itt éppen, és ő tart egy beszédet, és utána van ez a bizonyos közös felkiáltással való belépés a szakszervezetbe, és ők gyakorlatilag az egész lajstromozást, toborzást, minden egyebet a gyárban, illetve a gyár udvarán hajtják végre, és aztán ezeket a katonákat általában önálló munkás ezredekbe osztják be, tehát hogy a munkatársak azok együtt szolgálnak a fronton, sőt a szakszervezeti vezetők általában az ő tisztjeik vagy az altisztjeik. Összességében, hogyha arra kérdésem azt, hogy mennyire volt sikeres ez a mozgósítás, akkor ez a baloldali grafikon ez nagyon szépen mutatja, hogy május 5-e és május 14-e között a Vörös Hadsereg létszáma, ha nem is megduplázódik, de amikor 50%-a nő, tehát kb. 80 ezer főről majdnem 120 ezer főre nő meg a hadsereg létszáma, ami a korábbi láthatóan inkább egyenletes lassú növekedéshez képest, hogy egy kiugróan nagy szám. Ebből Budapestről körülbelül 35-40 ezer fő áll be a haderőbe, és a két legnagyobb ezred a Vörös Hadseregnek, vagy két legnagyobb alakulata, az első dandárcsoport, ugye ez az első honvéd gyalogezrednek tulajdonképpen a honvéd gyalogezred, és a belerakott különböző munkás alakulatokból áll, vagy a 32-es, meg a 32-es gyalogezrednek az utódja, ez a két legnagyobb alakulata a Vörös Hadseregnek, hogy érzékeltessen, tehát ezeknek a méretei körülbelül 4-5 1914-ben mozgósított ezrednek a mérete. Tehát ezek igen nagy alakulatok. És nem is csak az érdekes, hogy ezek nagyok önmagukban, hanem a növekedés mértéke is. Hogyha megnézzük az április 16-ai román támadáshoz képest, akkor a 32-es gyalogezred 3,5-szereselésére nő, az 1-es pedig 2,8, tehát több mint 2,5-szereselésére. Tehát igazán, az igazán dinamikus növekedés az valójában itt van a Vörös Hadseregen belül, illetve részben a délalföldi ezredeknél. Hogyha az a kérdésünk, hogy miért volt sikeres, tehát hogy miért a szakszervezetek, miért az üzemi munkástanácsok tudták mozgósítani az embereket, akkor azt gondolom, hogy két szempontot kell figyelembe venni. Egyrészt azt gondolom, hogy a meggyőződés, vagy az embereknek az önkéntes meggyőződése valóban működött. Az a fajta osztályharcos propaganda, tehát a tanácsköztársaság művelt, és ami ma már ugye rendkívül furcsának tűnik, vagy legalábbis furcsának tűnik, hogy ezt emberek elhitték, ez a világforradalmi gondolkodás, ez a korban lehet, hogy nem volt annyira furcsa, és abban biztosak vagyunk, hogy voltak emberek, akik ezzel a meggyőződéssel léptek be a hadseregbe. Az itt látható vers, aminek művészeti értéke erősen korlátozott, ugyanakkor viszont egy újpesti gyári munkástól származik, aki 1919. április 26-án írta le, azért, hogy a saját munkatársait buzdítsa arra, hogy belépjenek a Vörös Hadseregbe. Ez jól mutatja, hogy voltak, akik gyakorlatilag szó szerint újra fölmondták ezt a propaganda szöveget, és átadták, tehát hogy ez nem volt mindenki számára teljesen ismeretlen. Egyébként, ha belegondolunk, valóban ezek az emberek, ezek a szakszervezeti munkások egy jelentős része tényleg abban nőtt föl, hogy a burzsoázia vagy a kapitalisták ellen kell harcolni, sztrájkkal vagy bármi egyéb módszerrel, és adott esetben egy burzsoá elleni harc nagyobb politikai realitás volt számukra, mint kassa visszafoglalása. A másik, amit a nemzetközi propagandával foglalkozó szakirodalom viszonylag jól ismer, ez a közvetítő vagy middleman hatás. Vagyis, hogy itt nem csak arról van szó, hogy kirakják a plakátot az utcára, hanem arról van szó, hogy az adott közösségen, az adott szakszervezeten vagy gyáron belül a megbízható vezetők ezeket a propaganda üzeneteket képesek lefordítani a munkások nyelvére, és kvázi vannak olyan megbízható emberek, akik közvetítik a propagandának a hatását, és akiknek a hatására elhiszik ezeket az üzeneteket, vagy sokkal hihetőbbé válnak ezek az üzenetek. A másik két szempont, az a megtámadottságérzés és a csoportnyomás. És én azért raktam ide ezt a plakátot, ami az angol hadsereg 14-16 közötti úgynevezett Kitchener-féle önkéntes hadseregnek a megszervezését alatt készült, mert az erről szóló kutatások nagyon jól kimutatnák azt, hogy az önkéntesség mindig akkor nő meg, nem akkor, amikor a legerősebb a propaganda, hanem akkor, amikor megtámadják, amikor úgy érzik az emberek, hogy közvetlen veszélyben vannak, vagyis amikor a frontról a legrosszabb hírek érkeznek, akkor nő meg a legjobban az önkéntesek szám, és ugye tudjuk, hogy május 2-án elesik Szolnok. Innentől kezdve az Budapestet ott esetben elfogják a román csapatok, tényleg kézzelfogható realitásnak tűnhetett, így nem véletlen, hogy ezután nőtt meg az önkénteseknek a száma. A másik pedig, amit szintén az angol önkéntesekkel kapcsolatos kutatások mutatták meg, ez a csoportnyomásnak a hatása, vagyis hogy itt az emberek egy munkahelyen dolgoznak, egy közösséget alkotnak, hogyha mindenki beáll a hadseregbe, akkor onnantól kezdve az egyénnek sokkal nehezebb azon a közösségen belül megtartani a saját pozícióját úgy, hogy ő nem csatlakozik ezzel a hadsereghez, ez gyakorlatilag kiírja magát a saját közvetlen környezetéből. És végül a kényszerítő eszközök, amiről érdemes beszélni, alapvetően három ilyen kényszerítő eszköz működik, ami a szakszervezetek kezében volt 1919 nyarán. Ugye ekkor körülbelül 1,3 millió tagja van a magyarországi különböző szakszervezeteknek, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki felnőtt férfi és dolgozni képes, a szakszervezeti tag. Ekkoriban Budapesten mindenféle, az, hogy valakinek állása legyen úgy, hogy nem szakszervezeti tag, ez gyakorlatilag elképzelhetetlen lett volna, tehát ők kontrollálták minden szempontból a foglalkoztatást. Vagyis, aki a szakszervezeti vezetők felszólalására nem lép be a Vörös Hadseregbe, az jó eséllyel a munkáját is elveszíti, vagy legalábbis ezt nagyon erősen kockáztatja. Másik ilyen terület a lakhatás, a különböző lakóbizottságokon keresztül 16-tól kezdve, főleg az ipari külvárosokban, a szakszervezetnek ezek a proxy, vagy a szociáldemokrata pártnak ezeknek a proxy szervezetei uralják tulajdonképpen a lakáspiacot, és nagyon sok ilyen visszaemlékezés van, hogy a vörös katonák visszajönnek május végén a frontról haza, hogy lakást igényeljenek maguknak, és külön rendetet kell adni, hogy ne jöjjenek haza, mert a családtagjaiknak adott igazolvánnyal is lehet lakást és bútort igényelni a burzsoáktól, tehát nem kell személyesen megjelenniük azért, hogy megkapják. És a harmadik, szerintem ez egyébként az abszolút kulcs, az élelmiszerellátás, szintén 16-tól kezdve a szakszervezetek, illetve az üzemi tanácsok kezébe van Budapest külvárosainak az élelmiszerellátása, az Általános Fogyasztási Szövetkezet nevű intézményen keresztül, és tulajdonképpen, és erről vannak is visszaemlékezések, hogy ha valaki elveszíti a szakszervezeti igazolványát, mert nem tag, akkor nagyon jó esélye az éhezés, az ő és a saját családja éhezését kockáztatja. Vannak ilyen visszaemlékezések, ezek Salgótarjánból vannak, de valószínűleg Budapesten is megtörtént, hogy azok a szép beszédek, amiket tartanak a népbiztosok meg a szakszervezeti vezetők ezeken a üzemi munkásüléseken, ezek nem csak a világforradalomról szólnak, hanem azzal is fenyegetnek, hogy hát aki nem lép be, az majd éhezni fog. Mert hogy elveszíti a tagságát, és innentől kezdve nem fog ételt kapni. És ugyanúgy tudjuk, hogy egyébként nagyon sok rendelet szól arról, amikor harcol a Vörös Hadsereg, hogy hogyan küldenek élelmiszert direkt be ezek a munkásalakulatok a frontról vissza a saját üzemeikbe, Cseperre, Pesszentlőrincre. És erre igen nagy figyelmet fordít egyébként a hadügyi népbiztosság, hogy ott az élelmiszerellátást mindenképpen garantálják, és elsősorban a vörös katonák családtagjainak. Összefoglalóan az én álláspontom szerint alapvetően ez a mozgósítás se nem volt nemzeti, és se nem volt igazából forradalmi. Nem volt nemzeti, mert nem nemzeti jelszavakkal mozgósították az emberek legnagyobb részét a fővárosban, és nem volt forradalmi sem, mert alapvetően nem a bolsevik, ha úgy tetszik, kommunista párt volt a döntő tényező, hanem a koalíció másik tagja, a szakszervezetek és a régi szakszervezeti logika mentén volt sikeres a mozgósítás. És ez azért lehetett sikeres, és azért a szakszervezetek tudták sikeresen mozgósítani az embereket, mert 1919 tavaszán ezek voltak azok az intézmények, szervezetek, egyesületek, amelyek szervezték az életet a nagy Budapest és egyébként a többi nagyvárosban is. Ezek képesek voltak közvetíteni a politikai vezetésnek az üzenetét úgy, hogy az lefordítódjon megfelelő hatékonysággal az egyszerű embereknek a nyelvére, és rendelkeztek azokkal a kényszerítő eszközökkel, azokkal a bürokratikus kényszerítő eszközökkel, amelyek lehetővé tették azt, vagy amelyek igazából nem tudtak az egyének ellenállni. Ennek az volt a következménye, hogy a Vörös Hadsereg egy jelentős részét tulajdonképpen ilyen, ha úgy tetszik, limitált és lokális mozgósításokkal hozták létre egyes gyárakban, egyes üzemekben, egyes kerületekben, és ezek a limitált és lokális mozgósítások aztán egyébként komoly hatással vannak arra, hogy miért bomlik fel a Vörös Hadsereg morálja 1919 nyarán a felvidéki visszavonulást követően. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen, Révész Tamás, kiváló előadásod. Gondolom lesznek majd ez kérdések, hozzászólások. Ezek szerint nem vörös vagy nemzeti, hanem se nem vörös, se nem nemzeti volt az a mozgósítás.